Arcvonások. Az M1 Kossuth Rádió portré műsora.
Egy imponáló műveltségű pap, akinek sziklaszilárd hite van, de nincs benne semmi ájtatos álszentség, vaskalapos dogmatizmus, vagy ellentmondást nem tűrő vakbuzgalom. Egy honvédtiszt, aki tudja, hogy a kemény katonai pályát választóknak éppen olyan lelki szükségleteik vannak, mint bárki másnak. Stifner Gábor vagyok. Kedves hallgatóink, a következő fél órában dr. Hankovszky Béla tábori lelkésszel beszélgetünk hivatásról, erkölcsről, hazaszeretetről, hitről és kételyről, igenről és nemről, Istenről és emberről. Pályaválasztás minden ember életének egyik legfontosabb mozzanata, de van néhány hivatás. Jó lenne, hogyha gyakrabban tudnánk egyébként használni ezt a gyönyörű és pazarul pontos kifejezést. Szóval van néhány olyan hivatás, amelynek választása a szószoros értelmében sorsdöntő a választóra nézve. Hát akkor kezdjük is a beszélgetést dr. Hankovszky Béla, római katolikus tábori lelkész őrnaggyal. Ott, hogy az egyén választ egyáltalán, vagy a hivatás, a papi hivatás választja ki az egyént?
Biztos, hogy a hivatás választja ki az embert. Az Úr Jézus azt mondta világosan, hogy nem ti választottatok engem, én választottalak titeket, és ezt saját magamon is tapasztalom. Sose lettem volna olyan bátor, hogy én oda tolakodjam, és azt mondjam, hogy én ezt szeretném csinálni. Mindig úgy gondoltam, és azóta is az ad bátorságot nekem, hogy ő választott, ő tudja, hogy mire vagyok képes, és ő tudja, hogy mit akart tőlem, és ez nagy-nagy szabadságot ad.
Az ön elhívásának mi a története? Mekkora benne a szerepe annak, amit azért kevés ember mondhat magáról, hogy az édesapja is ismert katolikus pap. Az volt, illetve most is az. Gyorsan jelzem persze a bulvárban utazó kollégáknak, hogy nincs oka kézdörzsölésre, a történetben nincs semmi sikamlós.
Hát igen, ő pápai engedélye megnősült, aztán, amikor édesanyám meghalt, akkor visszatért a szolgálatba. A kívülállók mindenki azt mondja, hogy biztos, hogy szerepe volt benne. Azt gondolom, hogy azon túl, hogy láttam az ő révén egy sor normális épkézláb papot, és ez vonzó volt számomra, tehát vonzó volt az, hogy komolyan veszik az Úristent, közben meg nem érzelegnek, hogy nagy lelkűek tudtak lenni. Én azért gyerekkoromban egy csomó olyan papot ismertem, akik az utolsó fillérüket is oda tudták adni az embereknek, és ez számomra nagyon imponáló volt, de ezen túl azt hiszem, hogy nem játszott szerepet az, hogy most ő is pap volt, és akkor én is pap leszek, és ő is Béla, és én is Béla vagyok, hanem ez a példa, hogy azt láttam, hogy papként lehet valaki kiteljesedett életű ember, tehát lehet normális életet élni, és közben pedig az emberek javára lenni, és hát az Úristennek a szolgálatára lenni. Amikor megkérdezik, hogy miért lettem pap, mindig azt mondom, hogy teljesen más miatt, mint ami miatt az maradok. Pappá az ember azért lett, mert kamaszként, gyerekként tele volt romantikával, meg illúziókkal, hogy majd segítek az embereken, meg majd én ezt teszem, meg én azt teszem. Aztán, ahogyan az embernek múlik az ideje, és az Úristent egyre jobban megismeri, akkor rájövök arra, hogy nem én cselekszem. Tehát egy fiatal pap úgy gondolja, hogy ő tartja föl az ostját, ő mutatja föl az oltári szentséget, aztán, ahogy öregszik, akkor rájön, hogy nem, az oltári szentség tart engem. Nyilván édesapám példája az egy megerősítő dolog volt, de nem befolyásolt a szónak abban az értelmében, hogy most az ő hivatását akarnám én folytatni.
Milyen volt a gyerekkora? 1967-ben született, tehát nyilván abban a kettős nevelésben részesült, ugye ateista iskola, vallásos otthon, amelyet a mai fiatalok már szerencsére csak a mi elmondásunkból ismernek, és ami ugye valódi kelet-közép-európai abszurd helyzeteket eredményezett.
Volt rengeteg ilyen abszurd történetem, Cseh Tamással élve én is megtapasztaltam, hogy mindenem az illegalitás, tehát én föld alatt jártam templomba, volt az egyik plébános, aki az volt az elve, hogy tartsátok nyugtalanságban a lelkeket, úgyhogy a hittanórára a kriptán keresztül mászatta be a gyerekeket. Nekem nem volt szükségem ilyen külön izgalmakra, hiszen édesanyám például kapott fegyelmét azért, mert hogy én minisztráltam, úgyhogy mi sekrestjében voltunk misék alatt, tehát nem mehetünk ki a templomba, hanem a sekrestjébe kellett misére menni, amikor hittanra mentünk, akkor ott álltak az autók, amik megfigyeltek bennünket. Tehát meg volt ennek az egész a romantikája, amit mi nem vettünk olyan komolyan, valószínűleg azért, mert hát azért ez már a 80-as éveknek a közepe volt, vagy az eleje, amikor már puha volt a diktatúra, de azért láttuk ezt az abszurditást, hát engem is szégyenítette meg, és hát az életemnek az egyik ilyen sötét pontja, amikor faluról fölkerültem városba, és akkor a helyi pártitkár, tanárbácsi fizika órán fölállított, és megkérdezte, hogy járok-e még templomba, és hát új közeg, új iskola, és az első ilyen hittagadásomat akkor követtem, amikor mondtam, hogy már nem járok, és akkor utána osztálytársak jöttek oda hozzám, hogy ők viszont járnak, és hát nagyon-nagyon szégyeltem magamat. Nem mondom, hogy a rendszer áldozata voltam, de ez az abszurditás az jött a 12 éves gyerek életében megnyilvánult.
A bencés tanáraink Pannonhalmán arra tanítottak minket, hogy a megfelelő, illendő formában mindent meg szabad kérdezni. Ehhez tartva magamat meg is kérdezem, amit bizonyára sok hallgatónk is föltenne. Nem jár a katolikus papi hivatás olyan lemondásokkal, nem szül olyan hiányérzeteket, amelyek feldolgozása, elviselése talán túlzott terheket ró egy testileg, lelkileg egészséges férfi emberre, olyanra, amilyen ön is? Egy jó esetben szerető feleségre, csillogó szemű gyerekekre, puha, meleg családi fészekre gondolok.
De a legtöbb ember azt gondolja, hogy ez ennek az egésznek a legnehezebb része. Én meg azt gondolom, hogy sokkal nehezebb az a része, amikor olyan elvárások elé állítják az embert, kimondva, kimondatlanul, hogy nekem mindent el kell tudni viselni, nekem mindenre kell tudni a választ, én mindig otthon kell, hogy tudjak lenni a világban. Azaz, amikor ilyen heroikus emberséget ételeznek fel az emberről, és kimondva, kimondatlanul, de ezt várják tőlem, hogy ilyen legyek. Bizonyos szempontból sokkal nehezebb ezzel megküzdeni, mint azzal, hogy az embernek vannak különböző vágyai, bár én azt szoktam mondani, hogy egy családos férfinak legalább ugyanannyi megpróbáltatása van, mint egy katolikus papnak, ugyanúgy kell a lemondást, vagy ugyanúgy kell az önfegyelmet gyakorolnia. Más téren, más módon, bizonyos szempontból meggyőződésem szerint még nehezebb is, mint egy katolikus papnak. Nyilván ez az egész életforma bizonyos szempontból újra gondolásra vár, tehát hogyan kell a 21. században az embernek az Úristenhez tartozni, ezt mindenképpen az egyháznak újra kell gondolnia valamiképpen. Ez nem az én tisztem. Én csak azt akarom mondani, hogy de megpróbáltatásra jár, de sokkal nagyobb megpróbáltatás az, amikor az ember olyan elvárásokkal szembesül, amikre nincsen képesítve, és amik nem tud megfelelni, és hogy akkor hogyan lehet gyengének lenni, vagy hogyan kell gyengének lenni, vagy elismerni a gyengeséget, vagy hogyan kell nemet mondani. Ugye a katolikus embert, én azt szoktam mondani, hogy a tenyésztett katolikusokat, mint ami én is vagyok, tehát kiskoromtól fogva belenőttem az egyházba, és így van egy ilyen otthonosság érzésem, minket megtanítottak mindenre igent mondani, nemet nem tanítani. Tudta megmondani, és ez bizonyos értelemben sokkal nehezebb minden másnak, hogy hogyan kell nemet mondani, mire kell nemet mondani, mikor kell nemet mondani, és mikor nem lehet nemet mondani.
Talán itt érdemes szóba hozni azt a kérdéskört, amit úgy fogalmaznék, hogy a katolikus egyház szüntelen harca a szükséges és elégséges folyamatos megújulásért. Azért, hogy miközben a változó világhoz és benne persze a változó emberhez nyilvánvalóan alkalmazkodnia kell, aközben egyetlen alapvető értékét se adja föl, sőt, csorbulni se hagyja ezeket az alapvető értékeket. Ez gigászi feladat, amellyel kapcsolatban két kérdésem is van. Az egyik, hogy egy életed elén járó, igen aktív fiatal ember nem türelmetlen néha?
De én még alkatomnál fogva is türelmetlen vagyok, de volt az egyik professzoromnak egy nagyon jó mondata, ami aztán bizonyos szempontból megragad bennem, hogy az egyház van annyira fiatal, hogy képes mindig megújulni, és van már annyira öreg, hogy nem ugrik elsőre. Próbálom ezt így a saját életemben is érvényesíteni. Én magam ugyan türelmetlen vagyok, de az egyházamnak van ideje, és az én Istenemnek meg pláne van ideje, úgyhogy én magamat mindig úgy tekintem, mint egy részét ennek az üsztörténetnek, mint ahogy minden ember része ennek az üsztörténetnek. Istennek van ideje, ő várhat is, majd aztán, ha meghalok, vagy amikor az ő szín elé jutok, akkor majd ő igazol engem a reményeim szerint.
Hogyha dr. Hankovszky Béla kiemelt tábori lelkész őrnagynak valami az eszébe jut, hogy itt vagy ott, ezen a ponton ilyen vagy olyan változás talán jót tenne a közös ügynek, akkor van az egyházi hierarchián belül arra lehetőség, hogy ezt fölvesse, mint egy javaslatot?
Számtalan ilyen lehetőség van. Az egyház sokkal demokratikusabb, mint azt kívülről az emberek gondolják. Nagyon jó partvonalról bekiabálni. Annak idején nekünk is mondták azt, hogy hát, ha valamit változtatni szeretné, akkor ne a partvonalon kívülről kiabálja, hanem gyere a pályára játszani. Van erre lehetőség az egyházban, mindig is van egyfajta szellemi forrongás és egy szellemi platform arra nézve, hogy az ember el tudja mondani a gondolatait. A tábori püspökség ez különösen ilyen hely, azt gondolom, hogy nagyon jó viszonyom van az előjáróimmal, mindig figyelnek arra, hogy én mit gondolok, mit szeretnék, és én is próbálok arra figyelni, hogy mit szeretnének. Tehát én egyáltalán nem érzem diktatórikus rendszernek ezt a katolikus egyházat, de egyet nem szabad elfelejteni, hogy azért az egyház ügye az Isten ügye. Ennek következtében végső soron az ember szerepe mindig relatív ebben a történetben, tehát katolikus papként, meg hívő emberként sosem értékem túl nagyra saját ötleteimet és fantáziáimat. Azt gondolom, hogy ha valami az Istentől való, akkor úgyis megvalósul, legfeljebb nem én fogom azt diadalra juttatni. Ha Istentől való, akkor meg fog valósulni, és hogy ezt ki kezdeményezte, az nem lényeges.
A másik az egyház megújulásával kapcsolatos kérdés az, hogy hogy látja az egyes ember, az egyes pap a maga az egyház hatalmas gépezetéhez képest mégiscsak kicsike világában. Mit tud tenni az ügy érdekében? Tekintettel arra is, hogy hát ugye az egyház, erről már beszéltünk, azért mégiscsak egy szigorúan, hierarchikusan szervezett intézményrendszer.
Hát igen, a nagy totális rendszerek, mint az egyház vagy a hadsereg, ott vannak ilyen alapszabályok. Én azt szoktam mondani a kollégáknak is, hogy ezt tanulják meg, hogy az egyházban is, meg a honvédségben is minden a precedencia és a kompetencia kérdésén áll vagy bukik. Az embernek látnia kell, hogy mi a szerepe, mi a helye a nagy rendszeren belül, és pontosan kell tudnunk, hogy mi az, ami a mi kompetenciánk, a mi életékességi körünk. Én mondjuk így, hogy réteg pasztorációt végzek, hiszen a tábori lelkészi szolgálat az egy réteg pasztoráció, még akkor is, hogyha hozzánk tartoznak a katona családok, a nyugdíjasok, hozzánk tartoznak a polgári alkalmazottak, azok családjai, tehát végső soron az egész magyar populáció valamilyen módon reprezentálva van a tábori püspökségen, de mégis az én dolgom, hogy én azt a szerepet töltsem be, ami rám ki van róva, és ezt az előbb is mondtam, ez szabadságot ad. Tehát nem kell olyasmivel foglalkoznom, ami nem az én dolgom. Nekem csak azzal kell foglalkozni, amivel én meg vagyok bízva, hogy ott is, akkor is azt mondjam, ami az én dolgom. És ez szerintem nagy fölszabadító erejű dolog.
Ha már a két hierarchikus szervezetnél tartunk, nem vész össze néha egy lélekben a főtisztelendő úr és az őrnagy úr?
Annak idején, amikor a szolgálat elkezdődött, akkor valamelyik tábornok azt mondta a kollégáimnak, hogy két lehetőség van, hogy vagy ti lesztek olyanok, mint mi, vagy mi leszünk olyanok, mint ti. Ez a meccs azóta is zajlik, ez 94-ben volt, de természetesen az embernek ebben a kettős jugálásban, meg ebben a kettős elkötelezettségben mindig valóvá le kell tennie a garast, valahogyan választania kell. Vannak kollégák, akik inkább katonák, vannak kollégák, akik inkább papok. Ez sosem egy lejátszott mérkőzés. Ahogyan Pilinszky mondja, végül is nekünk magunknak muszáj a présbe kényszerülnünk és befejezni a mondatot, hogy az én számomra ez inkább katonai feladat, és őrnagy vagyok, vagy inkább lelkészi feladat, és pap vagyok. Ez sosem befejezett történet.
Lenin óta azért nem árt csínyán bánnunk az igazságos és igazságtalan háború fogalmával. De azért szóba hozom, mert egyszer elárulta nekem egy beszélgetésben, hogy ön talán az egyetlen katolikus papa világon, aki a lenini téziseket nagyító alatt ízekre szedte. Mire jutott Leninnel és az igazságos háború lehetőségének kérdésével?
Azt gondolom, hogy Lenin ilyen szempontból is gangster volt, tehát azért ő nem volt egy következetes gondolkodó, és semmiképpen sem sorol mondjuk a becsületes filozófusok közé, de ez a kérdés az jóval korábban is már az egyháznak egy kényes kérdés volt, és azt hiszem, hogy jelen pillanatban saját magunkat előztük be, és a világ most a 6.-7. századi kereszténység színvonalán van akkor, amikor igazságos meg igazságtalan háborúkról beszél. A katolikus egyház ezt régen meghaladta, ezt a szintet, és legfeljebb a honvédő háborút, és akkor is csak a nyílt agresszióra történő védelmet tudja elfogadni igazságos háborúként, tehát a jelenlegi háborúkat nem annyira. De hát ezért ezek sosem fekete-fehér helyzetek, és amikor kollégák kint vannak külszolgálatban, és próbálják támogatni a magyar katonákat, akkor ott mindig az egyes embernek a védelme, az egyes embernek a lelki biztonsága az, ami előtérben van. Tehát az egyén részvétele egy ilyen háborús konfliktusban teljesen más, mint amikor egy ország visel hadat, vagy egy ország politikai vagy katonai vezetése indít egy háborút. Tehát ezért ez egy tudományág, hogy így mondjam, ami megérne egy külön misét is, és én sajnálom, hogy erről nincsen nagyon diskurzus a magyar szellemi életben, hogy hogyan lehetne ezt exakt kategóriában megfogalmazni, hogy egy háborúban való részvétel lelkiismereti szempontból, hitelvi alapok alapján mikor megengedett és mikor nem. Lenin egy gengszter volt, azt gondolom, hogy a történelem istene ezt megmutatta és igazolta, hogy amit ő igazságos háború alatt értett, az semmi más, mint az önzésnek vagy az érdeknek a mindenáron való uralomra juttatása volt. Nekünk tábori lelkészeknek napi szinten kell ilyen erkölcsi kérdéseket megválaszolni, minden egyes ember helyzete ebből szempontból teljesen más is. Én azt gondolom, hogy az egyes ember lelkiismerete az közvetlenül a Szentlélekkel áll párbeszédben, és hát nekünk erre kell figyelni, hogy ezt a lelkiismeretet ezt egyre tisztábbá és egyre hallhatóbbá tegyük.
Ön tanít az Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetemen. Milyennek látja a mai fiatalokat, például a jövő honvédtisztjeit? Tudatában vannak annak, hogy esküjük szerint akár az életüket is fel kell áldozniuk a hazájukért?
Jelen pillanatban nem tanítok, csak én vagyok a Ludovik az Ászlóaljnak a tábori lelkésze, és így találkozom ezekkel a hallgatókkal. Azt gondolom, hogy az elején nincsenek ennek tudatában, és hát mint minden nagy merítésben, mint amilyen mondjuk egy tiszti főiskola, mindig vannak hitványkák is, de azért a nagy átlag az az, hogy amire az esküre kerül a sor, és oda kerül, hogy leteszi a katonai esküjét, addigra tudatába kerül ennek a felelősségének, hogy az egyetlen olyan hivatás, aminek az esküjében ez a mondat szerepel, hogy még az életem árán is megvédem a hazámat is. Ezért ez nagyon nagy súlyt jelent, és én úgy látom, hogy az ottani katonapedagógusok, az ottani kollégák, akik ezekkel a hallgatókkal foglalkoznak, ők tudatában vannak annak, hogy mire készítik föl ezeket a fiatalokat, és számomra ez egy elégséges garancia arra nézve, hogy aztán majd a hallgató is, amikor belül a fejlágyja, akkor pontosan tudja, hogy mire is tette le az esküjét. Tehát én nagyon bízom ezekben a fiatalokban, büszke vagyok rá, hogy ismerhetem őket, és mindig nagy öröm a számomra, amikor a tisztavatás van és a tiszti esküt leteszik, és látom, hogy nem csak konvencióból, de hogy amikor azt mondják, hogy Isten engem úgy segélyen, akkor azt tudják, hogy mit jelent.
Összefügg az előző kérdésemmel, de nem ugyanaz egészen. Milyen ezeknek a fiataloknak, ha úgy tetszik, a mai fiataloknak a hazához való viszonya, a hazaszeretete? Ön szerkesztett egy óriási és rendkívül értékes irodalmi anyagot fölvonultató ima és olvasókönyvet a honvédség számára. Az abban szereplő veretes gondolatokra, például a hazaszeretet tárgyában, mennyire fogékonyak a katonai pályát választó mai lányok és fiúk?
Én úgy látom, hogy ez le van járatva, ez a hazaszeretet kérdésköre. Úgy veszem észre, hogy erről szemérmesek beszélni, vagy szégyen ilyesmiről beszélni, de a többségükben ott van ez. Ha az ember tud velük négy szem közt beszélni, vagy olyan közegben, ahol tudják, hogy az nem szivárok ki, amiről beszélünk, akkor kiderül, hogy ők azért úgy alapvetően ragaszkodnak a hazájukhoz. De van egy ilyen megrendítő élményem, van ez a lurdi nemzetközi katonai zarándoklat, amit éveken keresztül én szerveztem, vagy én is részt vettem benne, és az összes náció, akik ott álltunk, felsorakozva, készültünk a fáklyás körmenetre, mindenki énekelt, dalolt, büszke volt, kihúzott derékkal, felemelt fejjel állt. Egyedül a magyarok áldigáltak ott, lehajtott fejjel, cigarettáztak, kummogtak, még a százados úr sejhajt se tudtuk elénekelni, de valahogyan nem tudjuk ezt így kifejezni. Én azt érzem, hogy van egyfajta ilyen kulturális válság Magyarországon, vagy egy szellemi válság, hogy a hazaszeretet az meg van gyanúsítva, le van járatva ez az eszme, ez az érzés. Azt gondolom, hogy a hazaszeretetnek a megélése az egy élmény központú történet, és ez le van járatva. És ebben érintve vannak ezek a tiszti főiskolások is. A parancsnoki állomány próbálja ezt ellensúlyozni, hogy a himnusznak megadni a tiszteletet, az ország zászlónak megadni a tiszteletet, a nemzeti jelképeknek megadni a méltóságát, és ezt kifejezni testileg is, külsőben is. Ez megvan ebben a képzésben. Én abban bízom, hogy mire aktív tisztek lesznek, addigra le fogják tudni győzni ezt a túlzott szemérmességet.
Most elérkeztünk egy igazán nagyon nehéz és fogós kérdéshez. Mennyire fogékonyak ezek a fiatalok, és általában a mai magyarok az életünk morális kérdéseire? Mennyire bíbelődünk mi erkölcsi megfontolásokkal? Talán nem minősül a gyónási titok megszegésének vagy megsértésének, ha megkérdem. Nem is azt, hogy bűnösök vagyunk-e, mert persze akár a többi nép, hanem hogy tudjuk-e, miben vétkeztünk, mikor, hol és miképp. Mert a megbánásnak, a bocsánatkérésnek és a megbocsátásnak azért ezek mégiscsak elengedhetetlen föltételei lennének.
Hát a válaszom az nem. Tehát azt gondolom, hogy a bűnnek a tudata, tehát nem a bűntudat, hanem a bűnnek a tudata, a bűnről való tudás, az gyakorlatilag minimális szinten van. Úgy érzem, hogy ma a morális kérdések a legkevésbé intenzívek, és ennek következtében vagyunk tele pszichoszomatikus betegségekkel. Tehát amikor a lélek szenved, akkor a test kiabál, és nem vesszük észre a lélek szavát, és helyette aztán akkor gyógyszereljük magunkat. Azt gondolom, hogy a írástudók árulása az ma is intenzíven zajlik. Ahelyett, hogy az embereket szembesítenék a legalapvetőbb szükségleteikkel, és én úgy láttam, hogy a vallás az egy alapvető szükséglete az embernek. Ahelyett, hogy ezzel szembesítenék, próbálják az ezután való vágyat kiirtani az emberekből. A tömegmédiára, a bulvárra, a kereskedelmi adókra, tehát ilyesmikre gondolok, és nekem nagyon nagy fájdalom ez, hogy találkozom más nációbeli katonákkal, más nációbeli emberek, és azt láttam, hogy gyakorlatilag mi magyarok talán az egyik legvallástalanabbak vagyunk itt a régióban, pedig a vallásosság ez egy óriás nagy adomány az embernek. És ezzel most azt értem, hogy ki tudja fejezni, meg tudja fogalmazni, meg tudja élni ezt az alapvető ösztönét, ezt az Isten után való vágyát. És ha valaki nem vallásos, akkor az babonában, mágiában, a legelképesztőbb kuruzslásban fogja kiélni ezt az ösztönét, ami aztán megromlik, és aztán elpusztítja, és tönkreteszi ezt a gyönyörű kapcsolatot, ami az Isten és az ember között lehetséges lenne. Tehát én úgy látom, hogy bár én a vallás legalapvető funkciójának csúnyán mondva nem a moralitást látom, azt én mindig következménynek tekintem, hanem ezt a gyönyörű, szép, intenzív Isten kapcsolatot látom a legfontosabbnak benne. Az Úr Jézus nagyon kevés a szónak a klasszikus értelmével etikai tanítást adott, hanem ő végig arról beszélt, hogy ki az Isten. És ebből fakad, hogy aztán mit kell tennünk, hiszen a kell az mindig a vanból fakad. És én a saját magam küldetésében is, vagy hivatásában is ezt tartom legfontosabbnak, hogy az embereket valamiképpen az Úristennel megismertetni, hogy megismerik ki az Isten, és akkor majd aztán tudni fogják, hogy mit kell tenniük. Én azt gondolom, hogy az erkölcs az mindig világnéz alapú, egy Isten fogalomból, egy egy emberképből áll össze, hogy mi az, amit egy vallás erkölcsösnek vagy erkölcstelennek tart. Az ember magának kell az Isten képe, az emberképe, az saját magához való viszony alapján döntéseket hozni, erkölcsös döntéseket hozni. Az Isten emberré lett. Minden ember Isten képmása, és ebben az esetben minden emberért hozhat áldozatot, hozhatok én áldozatot.
Annyi szó esett mostanában az ország vagy a nemzet erkölcsi válságáról. És ez azért jó, mert legalább azt jelzi, hogy fölismertük, hogy valami itt nagyon nem stimmel. De sok szó esik arról is, hogy erkölcsi megújulás, csak valahogy, mint hogyha nem tudnánk, hogy hogyan kell ehhez hozzáfogni. Hankovszky Béla tudja?
Nem, én sem tudom. Azt gondolom, hogy mindegyikünknek a saját maga helyén kell a saját maga döntéseit becsületesen meghozni. Én jobban szeretem ezt a becsület szót, mert ebben benne van az embernek a saját egyéni felelősségvállalása, a saját személyisége, a saját sorsa. Amit már az előbb is próbáltam így utalásszerűen mondani, hogy a keresztény erkölcs egy ilyen elvágólagos vonal, ami fölötte van az erkölcsös, és ami alatt van erkölcstelen. Tehát azért ez mindig egy négy szem közti dologban dűl el, az Isten és az én kapcsolatomban dűl el, hogy valami erkölcsös vagy erkölcstelen.
De ugye ezzel nem relativizálja az erkölcsöt?
Nem, semmiképpen sem, hiszen azért a 10 parancsolat, az egyháznak a tanítása, az egy nagyon pontos eligazítást ad. Mindegyikünk meg fog Isten színe előtt állni, és mindegyikünk számot fog adni a saját tetteiről. A saját tetteimről fogok számot adni, és az Úristen magam szerint fog engem megítélni. Ezzel semmiképp sincs relativizálva az erkölcsöt, gyilkosság az gyilkosság, lopás az lopás, paráznosság paráznosság. De aztán, hogy én ebben hogyan vettem részt, hogy ebben mik voltak az enyhítő körülményem, a mentségem, és mi volt a súlyosbító körülmény, mit okoztam vele, ezt majd a szembesüléskor, a halálom pillanatában fogom meglátni.
Ha megáll most egy pillanatra, így 43 évesen az emberélet útjának felén, akkor elégedett?
Nem, semmiképpen sem. Bár nem nagyon szoktam így hátrafelé csodálkozni, és előrefelé sem szoktam.
Nem szokta számba venni időről időre, hogy azokkal a bizonyos talentumokkal, amelyeket kapott, jól gazdálkodott-e vagy sem?
Hát ettől mindig félek. A főnököm azt szokta mondani, hogy az összes bűnöm az a mulasztásban áll, és azt gondolom, hogy ebben igaza van. De én azért azt gondolom, amit a Szentírás úgy mond, hogy még magam fölött sem ítélkezem, hogy van Isten, aki majd megítél engem. Nem tudom, hogy mik a mentségeim és mik a terhelő tényezők az életemben. Engem elbűvöl az Úristennek a humora, elbűvöl az a gondviselés, aminek az alanyaj vagyok én is. Így tehát én se a múlttal, se a jövővel túl sokat nem szoktam foglalkozni, hanem a jelen pillanatban próbálok meg helytállni. Valahogy úgy, mint az Úr Jézus mondja, hogy ne aggódjatok a holnapért, a holnap majd gondoskodik magáról, megvan a mának a maga baja. Engem elbűvöl azzal, hogyan az Úristen ezt a világot irányítja, és ahogyan megalázza a gőgösöket, és fölmagasztalja az alázatos szívüket.
Egy interjúban azt mondta Graham Greene, hogy csak a félkegyelműek hisznek egyformán egy évben 365 napon át. Szabad egy paptól olyat kérdezni, hogy mi a helyzet a kételyeivel?
Mindenképpen szabad, és szerintem azon múlik egy papnak a, nem szeretem ezt a szót, hogy hitelessége, de mondjuk így, hogy hitelessége, hogy erre mit válaszol. Egy ilyen fölszabadító élmény volt, amikor az egyik szigorlat előtt rádöbbentem, hogy az igazság az nem egy teória, az nem egy tan, az nem egy dogma, hanem ez egy személy, a mi Úrunk Jézus Krisztus. Így megismerni ezt az igazságot csak úgy lehet, mint egy másik személyt, hogy az ember kérdez, hogy felesel, hogy enged, és az Úristennel is én így vagyok, hogy ez egy négy szem közti kapcsolat, rengeteg kételyel, küszködéssel, problémával, és természetesen nagyon sokszor okoskodással, meg akadékoskodással, de az Úristen nagy lelkű és elnéző. Volt egy nagyon nagy bölcsességű író, a Romano Guardini, akinek a könyvei magyarul is olvashatók, és ő mondta azt, hogy odát nem csak az Isten fog kérdezni. Rengeteg kérdésem van, amikről tudom, hogy meghaladják az én szellemi színvonalamat. Jelen pillanatban nem találtam rá megfelelő választ. Föltettem a polcra, és várom, hogy majd megállok az Isten előtt, és akkor majd megkérdezem tőle, hogy hogy is van ez.
Kedves hallgatóink, az elmúlt fél órában dr. Hankovszky Béla tábori lelkésszel Stifner Gábor beszélgetett. A hangmester Gyurmán Gábor, a zenei szerkesztő Gere Erzsébet volt, a sorozat szerkesztő Perjés Klára. Arcvonások című műsorunkat holnap 23 óra 4 perces kezdettel megismételjük.